Szeretettel köszöntöm a testvéreket azzal az Isten dicsérő magasztalással, amely a mennyben hangzik, ami Istenünk tiszteletére. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ennek a hétnek a gondolatmenetén a 103. Zsoltár fog végigvezetni bennünket. A 103. Zsoltárnak egyes szakaszait fogjuk meghallgatni, és arról gondolkozni estéről estére. Hallgassuk meg most egybe az egészet. Demeter Zsót kértem, hogy olvassa föl nekünk a teljes Zsoltárt.
Dávidé, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal, igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat.
Köszönöm szépen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk téged, aki ajándékozó Úr vagy, aki nem csak életet ajándékoztál nekünk, hanem Jézus Krisztusban új életet, új szívet, új reménységet, új jelent és új jövőt. Magasztalunk téged azért, mert a te lelkeddel ajándékoztál meg minket. Köszönjük neked, hogy nem csak hitet adtál, hanem ezt a hitet növelni akarod, elmélyíteni, megerősíteni. Hálát adunk ezért a hitmélyítő hitért, hogy együtt lehetünk. Köszönjük ezt a lelki közösséget, amelybe belevontál bennünket. Köszönjük, hogy ebben a közösségben egymás hite által is épülhetünk. Adurunk, hogy ezt éljük át ezeken az estéken. Magasztalunk téged azért, hogy a te ígéd ma is minket is személyesen megszólíthat. Addurunk, hogy ne legyünk süketek a te hangod meghallására, a te szavad megértésére, a te útmutatásod követésére, a te akaratod cselekvésére. Könyörgünk hozzád, mennyei édesatyánk, hogy te magad indítsd arra a szívünket, hogy napról napra áldjunk, magasztaljunk és dicsérjünk téged a te irántunk való nagy szeretetedért. Amen. Ahogyan említettem, a 103. Zsoltárt fogjuk ezeken az estéken tanulmányozni, és az a reménységem, hogyha megértjük a 103. Zsoltár üzenetét, akkor valóban elmélyül és megerősödhet a hitünk ezáltal, meggazdagodhat az életünk, és másoknak is javára lehet. Hallottuk az imént a 103. Zsoltárt elejétől a végéig, most az első 5 versét újraolvasom. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronázd meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Mi az életed célja? Miért élsz? Az emberi élet talán egyik legfontosabb alapkérdése ez. Aki nem tud válaszolni erre, hogy miért élek, hogy mi a célja az életemnek, az céltalanul ténfereg a világban. Aki viszont tudja a célját, annak tartalommal telik meg az élete. Mert hogy célirányosan azzal tölti az életét, amire való az élete, és újra azzal a tudattal fekhet le, hogy ma is talán közelebb jutottam ahhoz a célhoz, amiért élek. Ma is közelebb juthattam ahhoz, ami az életemnek a célja. Miért élsz? Ravasz kérdés ez, vagy mondhatnánk, hogy nehéz kérdés ez, mert ha végig tekintünk azokon az évtizedeken, amelyeket eddig kaptunk mennyei atyánktól, akkor azt mondhatjuk, hogy talán mindannyiunk életében jó pár válasz volt már erre a kérdésre. Jó pár választ adtunk. Ha most egy picit megállnánk, és eltöprengenénk ezen, hogy mi volt az életünk célja akkor, amikor kicsin gyermekek voltunk, amikor kamaszodni kezdtünk, mi volt az életünk célja, amikor fiatal pályakezdőként éltük az életünket, amikor családot alapítottunk, amikor idősebb korba fordultunk, akkor valószínűleg azt mondanánk, hogy számos válasz volt erre a kérdésre már az életünkben. Vajon lehet-e általános választ adni erre? Ami meghatározó válasz lehet annak is, aki még fiatal éveiben van, és annak is, aki idősebb, annak is, aki a mindennapjait a családban éli, és annak is, aki egyedül tölti a napjainak az idejének a többségét, annak is, aki egészséges, meg annak is, aki beteg, annak is, aki eredményes a mindennapjaiban, és annak is, aki úgy érzi, hogy nem sikerül az, amivel megbízták, és amiben benne van, lehet-e általános választ adni erre? Az jutott eszembe, hogy amikor a 17. században az angol reformáció egy fontos állomásához érkezett el, a 17. század közepén több hitvallási irata is született az angol református hitű testvéreinknek, amelyek mind a mai napig az angol szász református egyházaknak a hitvallási iratai közé tartoznak. Ezek között van a Westminsteri kiskáté is. És a Westminsteri kiskáté egy ugyanolyan programadó kérdéssel indít, mint a mi heidelbergi káténk, amit mi jól ismerünk, hogy mi a te életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. A Westminsteri kiskáténak az első kérdése így hangzik, hogy mi az ember végső célja? Mi az ember végső célja? Miért vagyunk a világon? Mit keresünk itt? És a válasz megrendítő, mert olyan szépen összefoglalja azt, amit a Biblia ezzel kapcsolatban megfogalmaz. Az ember végső célja az, hogy dicsérje Istent, és örökké gyönyörködjön benne. Az ember végső célja az, hogy dicsérje Istent, és örökké gyönyörködjön benne. És azért is megrendítő ez a válasz, azt gondolom, mert azzal, hogy azt mondja, hogy olyan célról beszél, amely örökké érvényes lehet, azzal nem csak azt mondja, hogy gyermekkorunkban is, meg ifjúkorunkban, meg fiatal felnőtt korunkban, meg aztán idősebb korunkban is, hanem azt mondja, hogy ez az örökké valóságra való életprogram. Az örökké valóságot meghatározó cél. Az ember végső célja, hogy dicsérje Istent, és örökké gyönyörködjön benne. Vajon így van ez? Tényleg ez-e az ember végső célja? Azt szeretném, hogyha ennek a hétnek a végére közösen tudnánk vallani angolszász református testvéreinkkel ezt, ha el tudnánk mondani, hogy valóban nincsen nagyszerűbb, nincsen felemelőbb, nincsen megrendítőbb, nincsen felszabadítóbb, nincsen gyógyítóbb, nincsen áldásosabb időszak az ember életében, mint amit Isten magasztalásával, Isten dicséretével, Isten tetteinek a hirdetésével, Isten jellemének a csodálatával tölt. Ennél nagyszerűbb, ennél csodálatosabb, ennél felszabadítóbb, ennél örömtelibb időszak nem lehet az életünkben. Így van ez. Pál apostol, amikor az efezusi gyülekezetnek a levelét írta, mielőtt a mindennapok élethelyzeteire lefordította ezt, hogy mit jelent Istent dicsérni és benne gyönyörködni, azelőtt egy gyönyörű himnusszal kezdte ezt a levelet, és ennek a himnusznak mondhatnánk, hogy szinte refrénje ez az állítás, ez a mondat, hogy ezért vagyunk, Isten ezért választott ki, ezért váltott meg Jézus Krisztusban, ezért szentel meg magának, hogy dicsérjük az ő kegyelmét, hogy magasztaljuk az ő dicsőségét. Ilyeneket olvasunk ebben a himnuszban. Isten előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ez a cél, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. Vagy kicsit később azt mondja, Jézus Krisztusban örököseivé is lettünk, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. És aztán így folytatja, ő benne titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét, mire? Az ő dicsőségének magasztalására. Hogy dicsérjük, hogy magasztaljuk, hogy áldjuk az ő gondolatait, amelyeket felőlünk elképzelt, elgondolt, hogy dicsérjük, magasztaljuk és áldjuk az ő nevét, aki mindezt véghez vitte, erre váltott, erre szabadított meg bennünket, ami mennyei atyánk. Az emberi élet célja, végső célja ez, hogy dicsérjük Istent, és hogy ő benne találjuk meg gyönyörűségünket. Mert hogy ebben van, ami végső, ami legnagyobb, ami legtökéletesebb örömünk. Mielőtt tovább mennék, és rátérnék a Zsoltár magyarázatára, most egy kicsit hadd legyek annyiban formamódó, hogy hadd kérjem azt, hogy 3-4 fős csoportokat alkotva, egy 2 percben próbáljuk meg felidézni, hogy mi az, ami utoljára minket Isten dicséretére indított. Hogy milyen helyzetben, vagy mikor volt mi bennünk az, hogy Isten dicséretét szeretnénk, szinte mondhatnánk az, hogy kibudjant belőlünk Isten dicsérete, hogy szeretnénk Isten nevét dicsérni. Mi indított minket utoljára Isten dicséretére? Egy 2-3 percben beszéljünk erről egymás között, egymást is Isten dicséretére bátorítva azzal, amit Isten a mi szívünkben elvégzett. Az a reménységem, hogy már nem hiába jöttünk el ma este, mert olyan dolgokat osztottunk meg egymással, amiért érdemes az Úr nevét dicsérni. Ugye milyen jó? Milyen jó dolog dicsérni az ő nevét? Milyen felszabadító dolog? Vajon meghatározza ez a mindennapjainkat? Vagy csak ünnepi pillanatainkban kerül elő az, hogy az Urat dicsérjük? Meghatározza el mindennapjainkat? Ha nem, akkor az a tapasztalatom, és a Biblia is ezt mutatja, hogy kétségbe esett, stresszes, feszült, nyugtalan, háborús lesz az életünk. Nem leszünk békességben önmagunkkal se, nem leszünk békességben azokkal se, akik minket körülvesznek, hanem az Úr dicsérete határozza meg az életünket. Ezért is bátorít erre bennünket ez a Zsoltár. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. De miért kell erre egyáltalán buzdítani bennünket? Hogyan maradhat ki egyáltalán az ember életéből az Isten dicséret? Ki maradhat-e? Fontos látnunk, a Biblia alapján ez volt, ami megrendített engem, amikor erre a mai estére készültem, hogy az emberi élet mennyire dicséretre hangolt. Arra vagyunk megteremtve, Isten arra teremtett bennünket, hogy felismerjük az értéket, és hogy kimondjuk azt, amit értéknek láttunk. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e azt, testvéreim, hogy szinte mindig mindent azonnal értékelni akarunk. Föltesszük a kérdést, milyen volt a mai nap. És egyből ömlik belőlünk, vagy magunkban próbáljuk földolgozni, hogy a mai nap ilyen volt, vagy olyan volt, jó volt, vagy rossz volt, úgy alakult, ahogyan szerettem volna, vagy még jobban alakult, vagy annál rosszabbul. Vagy kijövünk a templomból, milyen volt az Isten tisztelet, és mindig egyből hasonlítjuk, hogy az elképzeléseinkhez képest milyen is lehetett volna, aztán ahhoz képest milyen volt. Milyen volt a főnöknek a hangulata, tesszük föl egy munkanap után, vagy akár milyen a főnöknek a hangulata, kérdezzük, amikor belépünk a munkahelyre, mire számítsunk, milyen lesz, milyen volt a koncert, a színdarab, a film, amit láttunk a tévében. Mindig mindent azonnal értékelünk, és megvannak a jelzőink, unalmas, érdekes, izgalmas, fontos, hasznos, haszontalan, ahogy éppen eszünkbe jut. Állandóan értékelünk. De ez nem véletlenül van így, mert Isten akarata az, hogy lássuk meg az értéket, és hogy kimondjuk annak az értékét. Csak hogy az ember addig nem lehet elégedett, és nem lehet boldog, amíg rá nem talál a valódi értékre. Arra az értékre, amelyre a Zsoltáros irányítja a figyelmünket. Arra az értékre, amelyben valóban boldogságot találhatunk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Olyan szép az, ahogyan Augustinus vallomásainak a kezdetén ezt megfogalmazza. Sokszor szoktuk ennek a mondatnak a második felét idézni, az első fele pedig a mondatnak éppen, hogy arról szól, amiről ez a Zsoltár is tanít, így írja Augustinus, a te indításod az bennünk, vallja Istennek, a te indításod az bennünk, hogy gyönyörűségünk legyen dicsérni téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, még csak el nem pihen benned. Azt arra indítasz bennünket, hogy gyönyörűség legyen dicsérnünk téged, hogy ebben találjuk meg a gyönyörűségünket, és nyugtalan a szívünk, amíg csak el nem pihen benned, mert magadnak teremtettél minket, mondja Augustinus. Az ember boldogtalan, amíg másban keresi a gyönyörűségét, amíg mást akar dicsérni. Boldogtalan, elégedetlen, nyugtalan. Pedig mennyi mindenben gyönyörködünk. Azon gondolkoztam el, hogy ha az életünket végig tekintjük, mennyi minden van, ami gyönyörűséget okoz mi nekünk. Egy kicsi csecsemőre, ha gondolunk, az édesanyja hangjában, az édesanyja illatában, az édesanyja arcvonásaiban találja meg a nyugalmat. Sőt, egészen izgalomba hozza az, hogyha az édesanyja jelenlétében van. Talán sok fiatal család volt úgy, amit mi is átéltünk, amikor a gyermekeink születtek, hogy vannak olyan percek, amikor nem is szabad az édesanyja kezébe adni a gyermeket, mert akkor nem fog elaludni, mert az édesanyja illatáról egyből eszébe jut az a sok-sok izgalmas dolog, amit az édesanyja tud neki nyújtani, főleg, hogy meg tudja őt etetni, és azokban a percekben képtelen megnyugodni, képtelen elaludni. Izgalomba hozza, vagy éppen békességgel tölti el az édesanyja jelenléte, és nem is baj ez. Hiszen Isten az első időszakban az édesanyja jelenléte által, az édesanyja gondolkodása által védi, az édesanyja keble által táplálja, az édesanyja ölelése által vigasztalja az újszülöttet. Aztán, ha tovább haladunk az életben, a gyermekek eléggé hamar, 1-2 éves korukban felfedezik önmagukat. Fölfedezik önmagukat, elkezdik figyelni azt, hogy ki is vagyok én, hogy ki ő, próbálgatja magát, hogy mire képes, hogy milyen előnyös tulajdonságai vannak, és még talán ez sem lenne baj. Hiszen éppen az, amit Augustinus megfogalmazott, valóság, magadnak teremtettél minket, egyes klasszika filológusok, latin tudorok azt mondják, hogy talán jobb is lenne úgy fordítani ezt, hogy magadra teremtettél minket, ahogyan olvassuk a Szentírás elején, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, miközben figyeljük az életünket, dicsérhetnénk őt, azt, aki megalkotott minket. Aztán más emberekben kezdünk el gyönyörködni, és más embereket kezdünk el dicsérni. Az is egy olyan izgalmas pillanat, talán kisgyermekes szülők mostanság élik át, vagy átélhették többen azok közül, akik idősebbek vagyunk, amikor a gyermek, aki addig mindig magában játszott a játékaival, egyszer csak felfedezi, hogy vannak körülötte gyermekek, és elkezd velük játszani. És már azzal jön haza, hogy milyen jó volt, mert ma ott volt a barátom az óvodában, vagy éppen azzal, hogy ez nem volt jó nap, mert hiányzott az, akivel szívesen játszom. És aztán eljutunk oda, hogy valakiben már úgy kezd el gyönyörködni, hogy az már egészen kivételes, amikor szerelmes lesz, így őt kezdi el dicsérni. De megjelennek a példaképek a gyermekek életében, vagy a kamaszok életében. Aztán egy idő után gyönyörködünk az alkotásainkban, a magunkéban, meg a másokéban. Elkezdünk gyönyörködni az élvezetekben, a sikerben, és mindig, ha valamiben gyönyörködünk, azt egy idő után dicsérni is fogjuk. Jó-e az, ha ezekben gyönyörűséget találunk? Jó-e az, ha ezekben lejjük az örömünket? A kérdés az, hogy hogyan tekintünk rájuk, hogy hogyan gondolunk mindezekre. Mert hogy az édesanyja Isten gondoskodását hordozza. Vajon így gondolok-e rá? És miközben köszönetet mondok ő neki, amíg ezt megtehetem, addig hálát adok-e annak az Istennek, akitől őt kaptam? Vagy a saját eredményeim? Pál apostol élesen kérdez, mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel vele? Vajon oda tekintünk-e arra, akinek az ajándéka mindez? Kit dicsérünk mindezért? A Biblia arra tanít bennünket, hogy fókusz kérdése az, hogy az életünk boldog vagy boldogtalan. Elégedett vagy elégedetlen. Örömteli vagy szomorú lesz. Fókusz kérdése. Átéljük, hogy a szemünk milyen nagy munkát végez annak érdekében, hogy tudjunk tájékozódni a világban. Mert hogy rengeteg, talán felfoghatatlanul sok az az inger, amely elér bennünket, és a szemünknek ki kell választani azt, amire odafigyel, amit megragad, amihez képes tájékozódik, és minden más eltűnik mellette. Vajon mire fókuszálunk? Önmagunkra? A mellettünk levő emberre? Egy példaképre? A szerelmünkre? Egy idő után lehet, hogy az ellenségeinkre fókuszálunk? Vagy arra az Istenre, aki mindezek felett áll. Hova fókuszál a tekintetünk? Ugye eszembe jutott az a film, amit ezelőtt már lehet, hogy 10 éve is láttam. Nagyon-nagyon érdekes lett volna, mondhatnám is, hogy érdekes is volt, egy dokumentumfilm volt, tulajdonképpen egy egyszerű beszélgetés egy olyan lelkipásztorral, aki a 20. század nehéz évtizedeiben, sok-sok küzdelemben hirdette az evangéliumot, és sokaknak az Isten útját megmutatta, egészen különleges missziói munkát végzett el. Vele lett volna egy beszélgetés, vagy vele volt egy beszélgetés, a tévében láttam, nem is tudom, hogy hogy találtam meg ezt a beszélgetést, de valahogyan az operatőr elrontotta a felvételt, és mindvégig a kamera fókusza az illető lelkipásztornak a háta mögött, az ott található mintázatára a falnak fókuszált. És az arca az végig elmosódott. Egy idő után elfordítottam a tekintetemet, mert rossz volt ránézni, hogy ő láthatóan mozgatja az arcát, meg láthatóan mozog, és ugyanakkor elhomályosodik, elmosódik, csak a falnak a mintázata az, ami élesen, világosan kirajzolódik. Ezért van szükségünk, mi nekünk, arra, hogy a Szentírás felszólítson, hogy áldjad, lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ne azt dicsérjed, ami körülvesz téged az Úr ajándékaként, hanem mindezért dicsérjed őt, aki neked adta ezeket. Vajon élesebben látjuk a világ dolgait, mint az Urat? Ha élesebben látjuk, az boldogtalanság, az elégedetlenség forrása lett. Mi van a gondolataid fókuszában? Tedd most mérlegre ezt. Mert hogy az édesanyád nem tökéletes, a mennyei édesapád az. És hogyha emberben keresed a gyönyörűségedet, akkor abból csak csalódás lesz. Ha Istenre tekintesz, és az ő dolgain gondolkozol, akkor megtelik örömmel és hálával a szíved. A párodban fogsz találni hibát, Istenben nem. Mindabban, amit elvégzel, újra és újra fel fogod fedezni, hogy valami nem úgy sikerült, ahogyan szeretted volna, talán még nem is úgy, ahogyan kellett volna, hanem valahogyan hiányosságot látsz a cselekedeteidben, az Isten tetteiben. Nem fogsz hiányt találni. Nézz körül az életedben, és dicsérd Istent, bármit is látsz benne, mert Istent, bármit is látunk az életünkben, lehet, van okunk dicsérni. De visszakérdezhetsz, bármit? Bármit látok? Nem túlzás ez? Körülnézek az életembe, és mennyi minden van, ami kétségbejtő, mennyi minden van, ami csalódást hordozó, mennyi minden van, ami meggyötör, ami megnehezíti az életemet. Valóban, bármit látok, van okom dicsérni az Istent. Figyeljük a zsoltárost, mit mond? Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Mit lát Dávid, ha körülnéz? Bűnt, a saját bűneit, betegséget, betegségeket, amelyek megnyomorítják az életét, sírt, amely már kitátotta a száját, hogy elnyelje őt. Látja a bűnt, látja a betegséget, látja a sírt, de mindezek fölött ott látja, mindezeknél nagyobbnak látja az Urat. Az Urat, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Keserű a bűnnel szembenézni? Talán mindannyian elmondhatjuk, rengeteg szégyen, fájó szégyen az, ami az életünkben ott van, de Uram, Te mindezt megbocsátod. Te nálad mindenre van bocsánat. S ha nem a bűnt látom, hanem téged, a bűnbocsátó Urat, akkor megvan az okom arra, hogy örvendezzek. Nem önmagam felett, magamban csalódnom kell, ahogyan sokaknak kellett már csalódnia én bennem, te benned örvendezhetek. Téged okom van dicsérni. Van betegség az életemben? Mennyi fájdalmat szerez nap, mint nap? De te megtudod, s meg akarod gyógyítani. Meggyógyítasz időnként, már itt a földi napjaink során is átélhetjük ezt, vagy ha itt a földön valamely betegséget nem veszel el, meggyógyítasz, s épp egészséges, jó érzésű testben, jó érzéseket hordozó testben támasztasz új életre. Ott a sír, s talán megbénítana a félelem, de te nagyobb vagy a sírnál, nagyobb vagy a pusztulás hatalmánál. Te fel tudod oldani a bilincset, amelyet a halál jelent. Hát ránézhetek a sírra is, azzal a reménységgel, hogy nem a halálé a végső szó, hogy az ellenség legyőzetett. Olyan kedves számomra a Jelenések könyve, tudják a testvérek közül többen, hogy nagyon szeretem olvasni, és most is, ahogyan készültem ide, eszembe jutott, nem véletlenül olvastam a Jelenések könyvéből a köszöntést, mert ha van olyan bibliai könyv, amelyik egészen képszerűen leírja a világnak a nyomorúságát, hát a Jelenések könyve az. De újra és újra János elvezet bennünket a mennybe, a trónterembe, Isten trónjához, ahol angyali seregek magasztalják és dicsérik őt. Miért? Azért, mert nem látják a nyomorúságot, ami minket körülvesz. Hogy ne látnák? Olvassuk csak végig a Jelenések könyvét, ők is fölemlítik, akik ott vannak a mennyben, a vértanúk is, hogy meddig tart még az a nyomorúság, amely a világban van. De tudják, értik, hogy az az Isten, aki ott a mennyekben van, hatalmasabb mindennél a nyomorúságnál, s mindezeket legyőzte, és mindezekből megszabadít bennünket. Nem a halálé a végső szó, nem a békétlenségé és a háborúságé, nem a betegségé és a fájdalomé a végső szó, nem a bűné és nem a büntetésé a végső szó, a kegyelem ura, a dicsőség ura, a szabadító úr. Ő az, aki mindezek felett áll. És hangozhat a mennyben ez a mondat, amelyet olvastam a mai alkalmunk kezdetén. Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő, és méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Minden a te alkotásod. Minden a te akaratod szerint létezik. És minden a te akaratod szerint fog a végén a te dicsőségedre szolgálni. Minden téged fog dicsérni. Minden. Ha figyeltük a felolvasott mondatokat, föltűnhetett, hogy újra és újra elhangzik ez a szó, minden. Az egész bensőm, vagy így is olvashatnánk, így is fordíthatnánk, minden, ami bennem van, áldja az ő szent nevét, mert ő minden bűnödet megbocsátja, minden betegségedet meggyógyítja. És aztán a folytatásban is majd olvassuk, minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Ő minden fölött ott áll, ami nyomorúságot jelent mi nekünk. Csak kérdés, hogy látjuk-e őt. Mert ha látjuk őt, el fogjuk tudni engedni mindazt, ami félelmet kelt bennünk, ami fájdalmat okoz, ami megkötöz bennünket. Úgy előttem van, eszembe jutott, még fiatalon, tizenévesen hallottam azt az idős lelkipásztort, aki éppen arról az igéről beszélt, amelyről mostanában többet hallhattunk, tegnap is az ige hirdetés az 5000 ember megvendégeléséről szólt, és ő mondta, hogy milyen látványos a különbség a között, ahogyan a tanítványok látják a helyzetet, meg ahogyan Jézus látja a helyzetet. Mert hogyan látják a tanítványok, tette fel a kérdést. Először körülnéznek a tömegen, és azt mondják, hogy hú, de sok ember. Aztán ránéznek arra néhány darabka kenyérre, meg harra, és azt mondják, hogy hú, de kevés. És megbénítja őket ez a hatalmas kontraszt. És mit tesz Jézus? Fölemeli a tekintetét, fölnéz az atyára, és hálát ad neki. Hálát ad azért, ami a kezében van. És elég lesz, bőségesen elég lesz az, amiért hálát ad. Mert először Istenre emeli a tekintetét. Nem a sokaságra, hú de sok, nem a kenyérre, meg a harra néz, hú de kevés, a te ajándékod, Uram. S ha a te ajándékod, akkor arra, amire te adtad, elég lesz. És ezzel megy tovább itt a Zsoltáros is, Isten minden szükségünket számon tartja, s mindet megadja, amire szükségünk van. Milyen kedves az, ahogyan először kívülről indít, és azt mondja, hogy fölékesíti az életünket. Megkoronáz bennünket szeretettel és irgalommal. Aztán befele lép egyet, és azt mondja, hogy betölti az életünket a javaival. Megelégít minket azzal a jóval, amit elkészített. És ennek a hatására új erőnk lesz, megújult ifjúságunk lesz, mint a sasé. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Isten mindent elkészített, amire csak szükségünk van. Tegnap hallottuk azt, hogy a diakóniának nem célja az, hogy túlzott bőséget nyújtson, mert nem is tudjuk azt megadni. Éppen az elégségest tudjuk adni, de az elégségest adjuk azoknak, akiket Isten ránk bízott. Isten azonban bőségesen megajándékoz bennünket. Újra és újra erről szól a Szentírás, erre tanít minket ez a Zsoltár is. Többet ad, mint amit remélhetnénk, többet ad, mint amit várhatnánk őtőle. De jó így rátekinteni, s de jó így elétárni mindazt, ami kérdésként a szívünkben van, mert nála ott vannak a válaszok, ami hiányként szorongat bennünket, mert nála ott van a mi szükségünk, mindenre megvan nála, amit elkérhetünk, s amiért dicsérhetjük őt. Azt mondta a Westminsteri kiskáté, amikor az életünk céljáról volt szó, az ember végső célja, hogy dicsérje Istent, és örökké gyönyörködjön benne. Ha ezt teszed, örömteli életed lesz. Mert hogy erre alkotott meg téged az Isten. Az jutott eszembe, és ezzel a képpel hadd fejezzem be. Előfordult már én velem, miután sok kulcsom van, ami itt a különféle helyiségeket nyitja, hogy amikor megérkeztem a hivatalba, véletlenül rossz kulcsot tettem bele. Néha nehéz is volt betenni, hamar rájöttem arra, hogy nem jó kulccsal próbálkozom. Máskor volt, hogy belement, de amikor próbáltam fordítani, akkor nem sikerült elfordítani, nem mozdult benne, vagy csikorgott, és megint csak hamar rájöttem arra, hogy nem jó az, amivel próbálkozom. A mi életünk egy olyan kulcs, amely Isten dicséretének a zárjába passzol bele. És ha nem Isten dicséretének a zárjába próbáljuk beletenni, akkor talán bele se tudjuk nyomorgatni, vagy csikorogni fog, vagy megáll félúton, vagy elgörbül, vagy még olyanra is volt példa gyermekkoromba, hogy beletört az árba a kulcs. Ha magunk dicséretében próbáljuk beleerőltetni az életünket, vagy más dolgok dicséretébe, más emberek dicséretébe, ezt fogjuk átélni. Csikorogni, akadozni fog az életünk. Adja meg Isten, hogy Isten dicsérete legyen az a közeg, amelyben helyet talál, s amelyben értelmét találja meg az életünk, mert ott el fog fordulni. Hogy nyíljon meg a szánk, hogy nyíljon meg a szívünk, hogy dicsérjük őt, hirdessük az ő nevét, töltse be az életünket az Úr dicsérete. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan nyomorúság az, hogy könnyen elfeledkezzünk a te dolgaidról, s neked kell arra bátorítani bennünket, hogy ne feledjük el, mennyi jót tettél velünk. Olyan fájdalmas az, hogy mennyi mindennel foglalkozunk, s közben te rólad elfeledkezünk, s éppen a te nagy dolgaid maradnak ki a mi életünkből, a gondolatainkból, a szavainkból. És éppen ezért tele van keserűséggel az életünk, tele van elégedetlenséggel, tele van fájdalommal. Köszönjük neked, hogy most a Zsoltár által is arra bátorítottál, arra buzdítottál bennünket, hogy a te nevedet dicsérjük, és te benned találjuk gyönyörűségünket. Köszönjük, hogy mindaz, amit te elvégeztél, az valóban méltó arra, hogy dicsérjünk érte téged. És mindaz, amit te elmondasz önmagadról, az szintén arra sarkal, arra buzdít bennünket, hogy megteljen a szívünk hálaadással, magasztalással, a te neved áldásával. Add, Urunk, hogy hadd legyen így felszabadult, örömteli, téged áldó, téged magasztaló életünk. Könyörülj mi rajtunk, hogy tudjunk járni így, abban, amire megteremtettél, tudjunk így békességet találni a te neved dicsőítésében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyönyörködj az Úrban, s megadja a szíved kéréseit. Amen.